A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban.
Az érzelmi gátoltság sémának, témakörnek a mentén folytatjuk a beszélgetést. Úgy fogalmaztál az előadásodon, hogy az érzelmi gátoltságnak köszönhetően szép lassan belénk szárad az élet. Hát ez nem hangzik túl jól.
Egyáltalán nem. Olyan sémáról beszélünk, tehát egy olyan belső hiedelem világról, amit érzések, gondolatok, testi fizikai állapotok és ezekhez kapcsolt emlékek jelentenek, amiben tulajdonképpen az alap élményünk az, hogy mi valamikor még kifejeztük magunkat, még éreztünk az érzésünket, megjelenítettük, a vágyunkat megjelenítettük, a szükségleteinknek és a szükségleteinkről hírt adtunk még a környezetünknek, tudtunk spontánok lenni, tudtunk felszabadultak lenni, egyszerűen mertük megmutatni magunkat a világban. Igen ám, de ez gyerekkorban valamilyen nagyon negatív élménnyel kapcsolódott össze. Anyukám azt mondta, azonnal hagyd abba, apukám azt mondja, azonnal fejezd be, nézd meg, hogy nézel ki, láttad magad a tükörbe, hogy nehetsz ilyen nevetséges, most mit ugrálsz, most mit kiabálsz, most mit hadonászol, most mit artikulálsz így. Szóval átéljük a kirekesztettségnek, megszégyenültségnek, megszégyenítésnek, a szégyenkezésnek sokféle élményét, és tulajdonképpen kimondva, kimondatlanul azt tanuljuk meg, hogy önmagunkat kifejezni, az érzéseinket kifejezni, a vágyainkat kifejezni, de egyáltalán valami belsőt kifejezni és kimutatni, az nagyon veszélyes. Mert eltaszít bennünket az emberektől. Milyen döbbenetes paradoxon ez, hogy a szeretetünket kifejezni, vagy azt, hogy szívesen gondoskodok rólad, vagy hogy de jól esik kimondani azt, hogy jó rád nézni, hogy pont ezzel kapcsolatban lesz valakinek az az alapélménye, hogy ez veszélyes, hogy ez nem segíti az emberi kapcsolatokat, hiszen az emberi kapcsolatokban kapom ezt a sérülést, hogy ezt ne csináld. És ezért ezek a személyek tulajdonképpen, hogy az érzelmi gátoltság kifejezés ezt nem teljesen fedi le, nem csak az érzelmeik kifejezésében gátoltak, hanem ide értjük azt is, hogy az együttérzés kifejezésében, a gondoskodás kifejezésében, a szeretetük kifejezésében, a törődés kifejezésében, az összetartozás kifejezésében, a meghittségnek a kifejezésében, tehát rengeteg pozitív érzésnek és érzelemnek a kifejezése válik gátoltá.
Ahogy így hallgattalak, ahogy fölidézted ezeket a szülői tilalmakat, és arról talán már esett szó, hogy a szülők sokszor nincsenek is tisztában azzal, hogy ezzel egy sérülést okozhatnak a gyermekeiknek. Szóval, ahogy így hallgattalak, ezt azért eltanuljuk, nem? És amikor mi is szülőkké válunk, hogyha nem figyelünk oda, akkor ugyanezt az ugyan nem tudatos, de hibát lehet ezt hibának nevezni, elkövetjük.
Olyan, hogy tökéletes szülői magatartás nincs, nem is kell, hogy legyen. És van, ahogy az életben nem alapigasságokat próbálunk érvényre juttatni. Hát hány és hány kérdést lehetne föltenni, akkor mit kell csinálni, akkor mi a helyes, akkor hogy kellene cselekednünk. Ezekre tulajdonképpen a válasz az, hogy egyensúlyokat keresünk. és egy olyan rendszert, egy olyan összefüggést, egy olyan kapcsolati hálót igyekszünk kialakítani, amiben persze, hogy ide-oda billenések lehetségesek, hogy a gyereknek valami fáj, vagy sok, vagy a gyerek sok, vagy a szülő sok, vagy a kifejezés sok, vagy az alkalmazkodások. Tehát teljesen természetesen nincs úgy az, hogy mindig tökéletesen valami a mértéken belül marad, vagy pontosan az arany középúton halad. Hát hiszen gyerekekről beszélünk, és tanulási folyamatokról beszélünk. Tehát nem valami tökéletes szülői magatartást kell elsajátítanunk, ilyen nincs is, és nem is kell, hogy legyen, hanem sokkal inkább valahogy annak a világát kitalálni, hogy egy gyerek éppen az érzelmileg elérhető szülők, az érzelmi gazdagságot fölmutató családi légkör, az együttérzéssel, de közben nagyon világos szabályokkal működő megfelelő családban, az anya tejjel együtt jusson számukra tápláléknak az, hogy figyelünk is egymásra, de ki is fejezzük magunkat, hogy szabad magunkat megmutatni, szabad magunkat érvényesíteni, szabad magunkért kiállni, vagy egyáltalán csak magunkról hírt adni, de közben a szabadsághoz az is hozzátartozik, hogy szabadon figyelem anyut, figyelem a testvéreimet, figyelem apát, elkezdek alkalmazkodni, elkezdem azt is nézni, hogy nekik mi jó, elkezdek önzetlen is lenni, elkezdek nekik is adni, sőt gyerekként segíteni, vagyis, hogy kialakul egy jól működő, árnyalt egyensúly és rendszer, és ezen a rendszeren belül kapunk szabadságot és engedélyt az önkifejezésre is, meg az alkalmazkodásra is.
Ha már ez a szó, ez a fogalom elhangzott, hogy egyensúly, akkor egy fogalmat elevenítsünk fel, ami az előadásodon is elhangzott, ez pedig az volt, hogy a dinamikus egyensúly az, amit keresünk, és időnként az is kell, hogy elveszítsük az egyensúlyunkat. Ez lehet, hogy elsőre ellentmondásosnak tűnik, pedig nem.
Azért, mert az egyensúly elvesztése nélkül nincs fejlődés, semmiféle növekedés nincs. Nincsen fejlődés, növekedés, nincsen gyarapodás, tulajdonképpen akkor megállt az élet, hiszen főleg egy gyerek esetében. De hát persze egy felnőttnél is, hogyha nem vállaljuk annak a kockázatát, hogy a régi egyensúlyunkat merjük elengedni, sosem jönnek létre új egyensúlyok, nincs növekedés, nincs fejlődés, nincs a környezethez megfelelő alkalmazkodás, nincs a belső természetes személyiség fejlődéshez és változáshoz való megfelelő viszonyulás, akkor rögzültünk. Akkor beszűkültünk, akkor beszáradunk, hogy az adás elejére utaljak. Vagyis akkor történik egy megmerevedés, egy megdermedés, egy élettelenség. Ezért valóban dinamikus egyensúlyra törekszünk, és ezt a képet hadd idézzem föl a múltkori előadásból is, hogy az egyik szélsőség tulajdonképpen a gátoltság, szélsőségesen gátoltság, a másik véglet pedig a szélsőséges gátlástalanság, és mi nem végleteket keresünk, hanem egy dinamikus egyensúlyt. Az érzések kifejezése, szabad megjelenítése, önmagunk érvényre juttatása és az alkalmazkodás között. Tehát a szabadság terét keressük, szabadulást a gátoltságtól és szabadulást a gátlástalanságból.
Vagyis tudok kiabálni, hogyha kell, és amikor nem kell, akkor tudok nem kiabálni.
Igen, szabadon tudok kiabálni, ha úgy ítélem meg, hogy most kiáltani kell. És nem érzek bűntudatot, akkor ha kifejezem magam. De a másik oldal is igaz, hogy közben nézem a környezetemet, és úgy látom, hogy valakiknek ez most sok lenne, és bár én szívesen kiáltanék, de mert a kapcsolatokban való létezésem ugyanúgy én vagyok, mint az individualitásom, ezért szabadon úgy döntök, hogy most nem kiálltok, és közben ez nem kelt bennem szorongást. Nem gondolom azt, hogy el vagyok nyomva, nem élem ezt úgy meg, hogy korlátoztak, hanem a szabadságomat akkor is megőrzöm, ha kiálltok, és akkor is, hogyha nem kiálltok.
Thank you.
Legutóbb szó esett arról, hogy ezt a bizonyos szabadságot az élet mely területein élhetjük meg. Eddig a színekről, formákról és hangokról beszéltünk, de ha valaki most hall erről először, akkor mit is jelent ez, hogy szabadnak lenni az élet különböző területein? Miért beszélgetünk erről területekre bontva, illetve az előadásokon is ugye így esett szó ezekről?
Azért, mert az az alap filozófiánk, hogy a jóról beszéljünk, hogy a rossz végtelen elemzése egy idő után egy kicsit sem visz előre. A rosszal legfeljebb annyit érdemes foglalkozni, hogy egy kicsit a természetét megismerjük, vagy nagyon világos legyen, hogy na igen, ez nem egy jó irány, de aztán ennél többet nem érdemes róla beszélni, ezért beszélünk a szabadság területeiről, hogy akkor az érzelmi gátoltságból való felszabadulásunk, ami sosem jelent gátlástalanságot, tulajdonképpen milyen területeken történhet meg? És egyrészt örülhetünk annak, hogyha valaki most hallgatja az adást, és azt mondja, színek, hát a lakásom tele van színnel, a szobám színnel, a ruhám színnel, az arcom színes, hát nagyszerű, akkor ő örülhet annak, hogy már is az életében rátalált egy területre, ahol ő mer a színekkel szabadon bánni, és közben a színek hatnak rá, és megéli ezt, és na, most nem is folytatom. A másik pedig, hogy közben pedig fölismerhetjük azokat a területeket, amelyekben növekedhetünk, fejleszthetjük magunkat, már csak azért is. Mert akit ez a séma jellemez, például akkor maradjuk a színeknél vagy a formáknál, mindig ugyanaz a farmernadrág, mindig ugyanaz a póló, mindig ugyanaz a teniszcipő, most mondok egy nagyon egyszerű fölállást, és akkor, ha valaki azt mondaná neki, mondjuk egy hölgyről van szó, te mi lenne egy magas sarkú, hát mit szólnál egy nem tudom én, egy klassz felsőhöz, vagy egy jól mutató szoknyához, nagy virágmintákkal, és akkor erre azt mondaná, hogy na ne, hát ez teljesen idegen tőlem, én nem ilyen vagyok. Ez a sokszor a sémának a tünete, hiszen olyan korán ért bennünket a szégyen, a kirekesztés, az elutasítás, hogy egészen azt tanultuk meg, hogy ilyennek még lenni sem szabad, hogy még vágyni sem szabad rá, hogy teljesen el kell távolodnunk, vagy távolítanunk magunktól bizonyos területeket, hogy szeressenek és elfogadjanak bennünket. És felnőtt korban ez tulajdonképpen már így fogalmazódik meg, hogy hát ez aztán nagyon idegen tőlem. Hát csak nem képzeled, hogy én azt fölveszem. Miközben lehet, hogy tulajdonképpen semmi akadálya nincs, hogy valaki valamilyen ruhát, színt vagy formát magára öltsön, és közben megélje a saját gazdagságát, a saját színességét. Mert nem ruhákról beszélünk nyilvánvalóan, és nem színekről és formákról, a saját lelkünk gazdagságáról. És akkor hagyj tegyek még egy lépést, hát ez egy gazdag lelkű nő, egy színes lelkű férfi, hát nyilván jobb társ is lesz, és jobb partner, és jobb munkaerő, vagy jobb munkavállaló, mert kreatívabb lesz, és színesebb, és érdekesebb, és nem is akarom a sort folytatni.
Igen, elsőre talán például itt a színek esetén ezek külsőségnek tűnhetnek, de nem igaz, hiszen a színek hatással vannak ránk. Nem véletlen, hogy a művészet terápiában is azt mondják, hogy önmagában az, hogyha az ember egy kicsit fest, csak úgy magának, a saját kedvtelésére, akkor a színek valamilyen folyamatot beindítanak, kikapcsolnak, kiszednek minket a mindennapokból. És hogyha ezekkel próbálkozunk, és ez hoz egy olyan eredményt, hogy a végén azt élem meg, hogy kinyitottam egy picike ajtót, ami eddig talán be volt zárva, mert az is nagy dolog, hiszen nem arról van szó, hogy mindenki járjon csiri-csári ruhákban, hanem hogy a saját határaim belül messzebbre jusson. Ezt jól értelmezem?
Nyilván, találjuk meg a saját stílusunkat. Nyilvánvaló. Ezzel együtt a saját stílusunk is lehet nagyon sokféle, és nagyon gazdag, és többféle stílust is érezhetünk, vagy tarthatunk magunkénak valónak, vagy közelállónak. És hát nyilván ezt már tudjuk a szakirodalomból, hogy lélektan és élettan egymásnak testvérei. Tehát ha valami egy erőteljes lélektani érzelmi hatást gyakorol ránk, az már a testünk. Is hatott. Ebben biztosak lehetünk. És hogyha valami hat a testünkre, nyilvánvalóan lélektani érzelmi következményei is lesznek. Nyilván minél egészségesebb egy emberi lélek.
Ha már a stílus előkerült, akkor folytassuk is ezzel, hiszen ez is egy olyan terület, ahol egy kicsit szabadabbak lehetünk, dolgozhatunk az érzelmi gátoltságunk feloldásán, és van egy olyan terület is, hogy anyagok. Akkor maradjunk egy kicsit ennél a világnál.
Igen, nyilván köthetjük ezt az öltözködéshez, a ruhák különböző anyagaihoz, hogy van, aki azt mondja, hogy hát ez elképzelhetetlen, hogy ilyet magamra vegyek. Közben pedig lehet, hogy egyszer megérintene egy anyagot, mondjuk egy olyan jó, már látszatra is meleg anyagból készített, kötött vagy horgolt pulcsi. Hát milyen jó esőérzéseket tud az kelteni. És hát most nyilván most csak akkor a ruháról beszéltem. Hát az anyagok a lakásban, az anyagok a házban, az anyagok egy autóban. Hogy ezek az anyagok sokféleképpen hathatnak ránk, és aztán a stílusok milyen sokféleképpen hathatnak ránk, és hogyan hat vissza ránk. Egészen más magatartás kerül előtérbe akkor, hogyha magamra öltök egy vagány stílust, más gondolataim lesznek, más ötleteim támadnak, más viccek jutnak eszembe, mint egy diszkrétet, vagy egy elegánst. És tulajdonképpen egyszer csak a személyiségemnek ezek a különböző gazdagságai képesek lesznek megjelenni.
Két másik terület is szóba került, tempó, illetve erő és erősség. Azt hiszem, hogy ezeknek a területeknek a kapcsán nagyon jól tudjuk majd szemléltetni azt, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy az életnek ezen területein hogyan lehetünk szabadok, akkor minden esetben érdemes minden eshetőséget figyelembe venni. Tehát ha a tempóról van szó, akkor egy túl ik határt. Ha erőről, az erősségről, akkor nem csak arról van szó, hogy mennyire lehetek erős, hanem hogy lehetek nem erős is.
Így van, hogy lehetek gyengéd, hogy lehetek finom, hogy éppen csak megérintek valakit, önismereti csoportokban. Meglepő élmény volt ez régebben, hogy nem egyszer nem is csak férfiaknak, hanem nőknek, sokszor még édesanyáknak is adunk egyszerű feladatokat, hogy képzeld el, hogy az ott egy kisgyerek, és mondjuk vigasztald meg, vagy bátorítsd, vagy önts belé egy kis erőt, vagy fejezd ki az együttérzésed, és hogy hogyan tudnak oda menni még édesanyák is, vagy nők is, elnézést, hogy most ezt így mondom, kicsit talán sztereotipizálva. Nem látom a gyöngétséget, nem látom az odakuporodást, nem látom, hogy úgy lehalkítja a hangját, hogy először csak úgy elkezdi együtt venni a levegőt azzal a gyerkőccel, csak úgy oda érinti a vállát, vagy a karját ahhoz a gyerkőchöz, egyáltalán úgy, hogy nézegeti, hogy egyáltalán fogadóképes az a gyerek most, vagy nem. Aztán meg tudja simogatni, nem rögtön az arcát simogatja meg, hanem először csak mondjuk a vállát, nem is a tenyerével, csak úgy a kezének még a külső részével, az is még egy fokozat. Tehát amikor arról beszélünk, hogy tempó, hogy lágyság, hogy finomság, hogy erősség és gyöngétség, akkor tulajdonképpen megint nem arról beszélünk, hogy kiabálni és harsánynak lenni, és mindenkit letarolni, és mindenkin túl magunkat a középpontba helyezni, hanem az, ahogy te mondtad, ez a tólig, hogy ismerjük az érintésnek számtalan formáját, és ismerjük mondjuk az asztalra a csapásnak is a szabadságát. Hogy idézzem ide John Gottmant, amerikai családterapeuta, hát nemzetközi hírű, nagyon érdemes ismerni a dolgait, mindent mér, matematikus, fizikus, informatikus, és csak utána lett pszichológus. Tehát lehet adni a szavára, mert nem a véleményét mondja, mindent kiszámol. Azt mondja, hogy sok évtized alatt azt láttam például, hogy amikor még a pici baba, még csecsemő, még nagyon kicsi, ilyenkor hát nyilvánvalóan az édesanya az idejének, energiájának, figyelmének a döntő részét a babája felé kell, hogy fordítsa. De ez normális is, ez rendben is van. Hát egy roppant kiszolgáltatott kicsi lény az ember a születése után, előtte nem is beszélve. És arra volt kíváncsi, milyen olyan alapvető gesztusai vannak a férfinek és a nőnek a házastársi kapcsolatban, amely annak a jele, hogy az egymással való elégedettség tartósan fönnmaradhat. Miközben nyilvánvalóan a férfi sokkal kevesebbet kap a feleségéből. A felesége egy másik személy felé fordul, nagy áhítattal és nagy figyelemmel, nem a férje felé. Az derült ki, hogy azok a férfiak, azok a férjek és apák, akik a feleségeiket nem szűntek meg megölelni, megpuszilni, megcsókolni, megsimogatni, illetve azok a nők, akik nem szűntek meg a férfiak felé kifejezni a büszkeségüket, azt, hogy fölnéznek a férfire, mint férfire, hogy látják az erejét, és ez hat rájuk, és ez nekik jó érzést kelt. Azok a férfiak és azok a nők, akik ezt csinálták, elégedettek tudtak maradni. Nem arról van most pusztán csak szó, hogy akik ezeket csinálták, azok elégedettek tudtak maradni, hanem fordítva is így van, hogy akik ezt az elégedettségüket a társukkal meg tudták őrizni, azok ezt csinálták rendre. Nem szűntek meg kifejezni ezt. Na, ott volt bennük a szabadság, ott volt bennük az érzés, a késztetés, hogy szeretem a feleségem. Hát én fölnézek a férjemre akkor is. Tehát ez tulajdonképpen egy oda-vissza játszó, nagyon jól működő rendszer.
A szabadságnak a keresése tehát, bár amikor erre gondolunk, akkor mindig valami több, valaminek a kinyitása lebeg a szemünk előtt, de ebben az esetben arról is van szó, hogy néha megtanuljunk szabadon kevesebbnek lenni, vagy visszafogottabbnak lenni. Ez egy fontos felismerés ennek a témakörnek a kapcsán.
Igen, mert hiszen, ahogyan beszéltünk már erről, az a személy nevezhető szabadnak a mi szempontunkból, most a témánkra vonatkozóan, aki szabadon tudja az érzéseit megélni, mert megengedi ezeket, szabadon tudja ezeket kifejezni, de hát ha szabadon tudja kifejezni, az azt is jelenti, hogy szabadon képes a kifejezését kontrollálni. Nem agyon kontrollálni, nem agyon csapni, nem megtiltani, nem megszégyeníteni magát, hanem szabadon képes szabályozni annak a kifejezését. Nyilván azért, mert nem egy légüres térben örülök, nem egy vákumban haragszom, hanem nyilván az emberi kapcsolataimban.
A teljességre hangolva műsorában ezúttal is Pál Feri atyának a budapesti Dürer rendezvényházban zajló keddesti előadásait dolgoztuk fel. Nem lesz ez másképp a jövő héten sem, tartsanak velünk akkor is. A technikus Fülöp Csaba nevében is köszönöm a figyelmüket, Csúth Juditot hallották.